Üdvözöljük hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
A szerkesztő Sugár Ági, és a felvételt Kemény Dani készíti. Hallgatói kérdésekkel foglalkozunk.
Vannak aktualitások?
Mindig vannak aktualitások.
Nagyon örülünk.
Akkor... Egyszerre azt mondtad, hogy a töpörtyűre nem ismersz idegen szavakat.
Jaj, hát igen, bocsánat.
De ezekkel mindig vigyázni
könnyen,
kell.
Mert németül is krammeln, azért van ilyen szó, persze.
És, ilyenkor mindig megkapjuk a magunkét. Most például Szabó Tibor azt mondja, hogy mi a helyzet az angol nyelvvel, nem tudom, kevésbé lévén benne járatos, de olaszul létezik szó a töpörtyűre. Magyar füleknek kivált kép ismerős, csicsoló.
Igen.
Azért írja, hogy magyar füleknek ismerős, mert Csicsolina ennek a...
A kis töpörtyücske, igen, becenév, igen.
Sokan azt hiszik, hogy az olaszok extra szűz olívaolajjal főznek, de bizony nem is olyan régen, két nemzedékkel korábban a disznózsír is közönséges konyhai alapanyagnak számított, márpedig ahhoz a zsírszalonnát ki kellett sütni, és bolondok lettek volna a finom töpörtyűt a kutyák elé vetni. Biztos még más nyelveken is van.
Teljesen igazuk van. Jó, ez főleg persze Észak-Olaszországra igaz, ne felejtsük el, ugye, hogy a milánói nevű ételek, azok tulajdonképpen rántott húst tartalmaznak, azt pedig nem lehet olívaolajba kisütni, meg hát a sonkák hazája, ugye Parma és az egész Észak-Olaszországi vidék, már pedig a sonka a disznóból jön,
persze.
És azzal valamit csinálni kell, ez teljesen igaz. Inkább azt mondhatnám, hogy érdekes, hogy ahogy megyünk észak felé Európába, egyre kevesebb disznót tartottak, illetve egyre kevésbé a zsír önmagában egyre kevésbé ismerős. Tehát zsíros kenyér, mondjuk Angliában ilyet nem szoktak enni. Jó, de... Kérem, bocsánat, tehát olaszul csicsolok.
Egyébként még attól, hogy disznót esznek, attól még nem biztos, hogy úgy dolgozzák fel, mint Magyarországon.
Igen.
Mert például Svájcban is esznek disznót, de én ott szalonnát hiába kerestem.
Igen.
A hentes egy kicsit mosolygott, hogy ő hallotta már ezt a kifejezést, és tudja, hogy vannak helyek, ahol ilyet esznek, de hát valamint felajánlotta, hogy a legközelebb vág, akkor csinál nekem egy kis szalonnát.
Jaj,
mert, de ők nem, ők azt kidobják.
Igen.
Na jó.
Igen. Jó.
Pedig van német neve egyébként, ráadásul, meg francia neve is.
Krammelne, igen, német. Mit mond Sári Márton?
Sári Márton egy korábban általa felvetett témát vesz fel újra, fölveszi a fonalat. Azt mondja, hogy november 6-ai adásunknál jó régen volt, legvégén elhangzott egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy a kíváncsi leszek, milyen idő lesz holnap jellegű kifejezésben, miért van jövő idejű létige. Tehát kíváncsi leszek, milyen idő lesz, miért nem azt mondjuk, hogy kíváncsi vagyok, miközben
ugyan
a mostani lelkiállapotunkról beszélünk.
Igen.
Azt mondja Sári Márton, ez hasonló eset azokhoz, amikkel korábban jöttem, Kálmán László voltam.
Igen.
Illetve a műsor szerkesztője Sugár Ágnes volt, köszöntem, stb. Én szerintem ezek eltérő esetek különben.
Abban igaza van, hogy az igeidőkkel van valami furcsa játék ezekben is, ugye, hogy nem az az igeidő van bennük, amit tényszerűen várnánk.
Igen, de a múltkor már beszéltünk arról, hogy a műsor szerkesztője Sugár Ágnes volt, ez egy másféle eset.
Igen, igen.
Mert itt egy múltidejű műsorról tulajdonképpen, vagy egy múltidejű szerkesztési munkáról beszélünk, hiszen itt utólag semmit nem szerkesztenek.
Ez igaz.
Tehát az, ott teljesen indokolt a múltidő. A köszöntem az már sokkal furcsább nyilvánvalóan.
Igen.
És a Kálmán László voltam is egy kicsit furcsa, mert hiszen ugye ott is a műsor végén szoktuk ezt mondani, és soha nem az elején.
Igen.
De azért mégis furcsa azt mondani, hogy én csak eddig voltam Kálmán. Hogy valaki csak eddig volt szerkesztő, az teljesen oké, hiszen eddig tartott a műsor, de hogy csak eddig volt Kálmán László, abban tényleg van egy kis furcsaság.
Hát jó, igen, de én is hallottam elbúcsúzáskor is, hogy hát akkor nagyon örülök. Egyébként Tóth József voltam. Például, hogyha valaki úgy elegyedik szóban, mondjuk vonaton, hogy nincsenek bemutatva egymásnak, elkezdenek beszélgetni, miért állunk ilyen sokáig, mit tudom, de a végén már hova tetszik utazni, hány gyerek van, mit tudom én, és akkor az egyik leszáll, és akkor nyújtja a kezét, tulajdonképpen hát pótlólag a bemutatkozáson is. beszéltünk túl, és azt mondja, tehát egyébként milyen jól elbeszélgettünk, Tóth József voltam.
Igen. Hát
szerintem ez pontosan ugyanaz, mert azt jelenti, hogy az eddig eltelt időben, mint Tóth József szerepeltem ebben a kis társadalmi.
Jó, hát mi szoktuk mindig mondani, meg különösen te, hogy ne keressünk logikát a nyelvben. Szigorúan logikai értelemben ő továbbra is Tóth József, természetesen.
Igen.
És ezért a múlt idő nem igazán indokol, de látjuk, hogy a nyelv így működik, igen. Hogy igen.
Hát mert a figyelmet mégiscsak arra teszi, ami idáig zajlott, hogy én, mint Tóth József, igen, beszéltem önnel, anélkül, hogy ezt eddig felfedtem volna.
Jó, tehát hogyha nem is teljesen logikus, van mögötte motiváció, igen, és ez, igen, nagyon jellemző az emberi
nyelvekre. Most, ha kíváncsi leszek, hát... Jó, annyiban hasonló, hogy játszik az igeidőkkel, de valóban érdekes. Tehát, hogy holnap kíváncsian fogom várni, hogy mi lesz az időjárással.
Igen, igen. Hát azt is lehet feltételezni, ha most kíváncsi vagyok, akkor nyilván holnap is kíváncsi leszek még. Igen. De jó, értem itt az, hogy a Sári Márton szerint ez miért pont ugyanaz eset, azt én most így nem tudom igazán eldönteni, hogy teljesen ugyanaz-e, de persze, hogy hasonló alapokon, igen, működik. Jó.
András következik. A november 6-i adásban elhangzottakhoz lennének észrevételeim, mondja. A sajátos lexikalizációk körében, vagyis, hogy nem mindenre van szó, de már meglepő dolgokra meg van szó, felmerült, hogy a gyermekeitől megfoszt fogalomra sok nyelven hiányzik a külön szó.
Mert hát ugye pontosabban nem az volt, hanem olyan ember, akinek a gyerekei nem, vagy aki a gyerekeit vesztett el.
Hát
tehát,
igen,
hogy nem özvegy, nem árva, hanem
az ellenkezője.
Az ellenkezője.
Igen, igen, igen. Hát igen, és akkor ő azt mondja, hogy hát van egy latinban esetleg egy ilyen szó, hogy orbare, és hogy hát megfosztja a gyermekeitől. Hát,
hát orbusszá tesz, ugye, mert van egy melléknév orbusz, ami azt jelenti, hogy gyermektelen.
Igen, igen. És akkor...
Igen, de az orbusz szerintem nem úgy gyermektelen, hogy elvesztette a gyerekeit, mert a korábbi hallgatói kérdés arra vonatkozott, hogy,
igen,
az árvának az ellenkező, tehát hogy nem a felmenői haltak meg, hanem a, igen, leszármazottai.
Igen, igen.
És az kifejezetten arról szól, hogy volt neki,
igen,
de meghalt, és az orbusz nem ilyen.
Igen.
Az orbusz azt jelenti, igen, hogy gyermektelen.
Igen.
Egyszerűen,
igen,
csak. Tehát szerintem hát nincs igaza abban, hogy ez... amúgy persze mi sem zártuk ki, hogy létezzen ilyen nyelv,
hát
csak mi nem ismerünk ilyet. Mi
annyira sokféle van.
Igen.
Jó, ugyan ő ír a Japán, tehát hogy minden Japán hazája Japán. Ugye, hogy itt ugyanazt a szót használjuk kétszer, és nem pedig úgy, mint mondjuk minden román hazája román, ezt nem mondjuk, hanem hazája Románia, tehát ugye országnévvé tesszük. És ő azt mondja, hogy hát sok án végű van, román, albán, hispán, afgán, és így tovább, valóban ugye ezek a latin ánusz végződésből származnak, és hogy érdekes, hogy Irán esetében megfordítva van. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a szomszédom Irán, hanem az országot hívják Iránnak, és akkor iráni. És azt Japán esetében is ugye fölmerül a kérdés, hogy miért nem a kettőből az egyik megoldás. Tehát vagy azt mondani, hogy Japánia, ahol él a sok Japán, vagy pedig Japán, ahol él a sok japáni. Ugye ez volna a másik fajta megoldás. Érdekes, hogy megjegyzi, hogy van Tanzán melléknév, ugye, aki Tanzániából származik. Beszéltünk ugye a Tanzán doktorról, azt hiszem.
Igen, igen.
És hogy valóban létezik most már Jordán, a Jordán király. Ez érdekes, köszönjük, hogy ezt így fölveti.
A Tanzánban még az is pikáns, hogy az ráadásul egy rövidítés, tehát az egyértelműen nem lehet egy ilyen történelmi,
igen,
kialakult,
igen,
név,
igen, igen, mert...
hiszen az Tanganyika és Zanzibár
így van,
összevonásából van.
Tanzán, igen, így van.
Igen, még egy pillanatra visszatérve azt mondtad, hogy ezek a korábban említettek az latin ánusz melléknévképzővel vannak, de az afgán az ugye nem?
Nem. Az afgán nem, csak bele simul a vas, persze igazad van.
De sok ilyet hallunk, ilyen án végűt, igen.
Igen, 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 igazad van, az egy persze
meg egyébként
szó.
Én végűek is vannak, tehát még ráadásul, ugye van rutén, meg
szlovén
és itt tovább.
Szaracén.
Tehát egy kicsit ez olyan, hogy én szeretem mindig azt mondani, hogy nem lehet éles határokat húzni, és ebben az esetben ez nagyon is indokolt, hogy a magyarban létezik egy án-én képző, az határeset, mert olyan sok ilyen án-én végű népnév van, hogy már lassan az ember azt gondolja, hogy van egy án-én képző. A határán van.
Igen, igen, igen.
Egyébként az Irán még nagyon érdekes, ugye? Tehát, hogy...
Igen.
Vagy nem tudom.
Hát jó, mert az az országnak a neve, és akkor iráni. Ne felejtsük el, hogy hát igen, Malajzia, de abból nem, hát az maláj, ugye persze azok régen megvannak.
Hát ez nem magyar fejlemény. Tehát.
Szeretném tőled megkérdezni, hogy kié Jamaika?
Jamaika a jamaikaiaké.
Köszönöm szépen, ezt tessenek otthon gyakorolni, mert nagyon szép magyar szó. Sok magánhangzó van benne. Tehát a Jordán az egy...
De várj, ez egy szélső jobboldali jelszavak szoktak ilyenek lenni, hogy az X ország, az X-eké, az egy jellegzetesen szélső jobboldali jelszavak.
Ebbe igazad van, igen, igen, igen. Hát a román szélső jobboldal mondja, hogy Románia a románoké.
Hát és ugyanígy a belgák, ez mindenütt persze, a szélső jobboldal. Jó, oké. Okay. A jordániai is létezik egyébként, de sokkal inkább a területre vonatkozó.
Igen.
Tehát szerintem egy földrajzkönyvben a jordániai különböző alakzatok, stb. És aha. A Jordán az kifejezetten az emberre aha. vonatkozik.
Tehát azt nem mondjuk, hogy a Jordán hegységek.
Hát nem nagyon, szerintem aha. nem nagyon.
Értem.
Jó.
Köszönjük.
Sőt, a hallgatónk azt mondja, most látom, András nevű hallgatónk még azt mondja, hogy ő a Jordán királyt is neologizmusnak érzi.
Hát újdonság.
Mert régebben jordániai királyt hallott. Én már erre nem emlékszem, de lehet, hogy
igen. Igen, igen, igen.
Igen, hát itt persze maga a Jordánia is egy újítás.
Igen.
Az sem egy hagyományos
történelmi elnevezés.
Hát nem is csak a folyóról, hanem az eredetileg Transjordánia volt, és abból rövidült le tulajdonképpen.
Igaz.
Jordániával. Jó, menjünk tovább. Bíró Csaba hallgatónk, nagyon rövid megjegyzése. A gerrymanderről volt szó a november 6-án, ugye ez az a bizonyos manipuláció, amikor átszabják a szavazó...
A választókerületek határait. Új és... módon, hogy az a kormányzó pártnak kedvezzen. Így
igen, és Bíró Csaba azt mondja, nehezen tartom elképzelhetőnek, hogy valaki úgy élje le az életét, hogy a következő információt ne tudja. Japánul is így van. Kiejtése körülbelül gerrymandera. Köszönjük szépen. Akkor most már nem éljük le úgy az életünket, hogy ezt ne tudnánk.
Nagyon jó.
Jó.
Mit mond Mari?
Mari a tiszteletkör problémájához kapcsolódik meg, még mások is egyébként, még egyet ebből talán föl lehet olvasni. Ugye itt arról van szó, hogy valamikor régen november elején arról beszélgettünk, hogy miért mondjuk azt, hogy tiszteletköröket fut, ugye?
Hát igen, vagy futok egy tiszteletkört, igen, igen, igen.
És hogy ez nem két szólásnak az összekeverése, és mi azt mondtuk, hogy szerintünk valószínűleg nem két szólásnak az összekeverése.
Vagy várjál, azt is mondjuk, hogy a szónok...
Ja nem, hogy köröket fut, ugye?
A kötelező igen. tiszteletkörök után végre rátért a lényeg.
Kötelező kör, az volt az eredeti kérdés, azt hiszem, és hogy nem keveredik-e itt össze a tiszteletkör, amit a végén futnak, stb.
Igen.
Jó. Mari nevű hallgatónk így írta alá magát. A következőt írja, két tippen van a kötelező kör kifejezésre, a kötelező tiszteletkörből rövidült le, ez az első tippje. Oké, tehát a tiszteletkör ugye az, amit a végén szoktak futni a versenyek után, és igen. hogy akkor az igen. kötelezően kell futni, és abból rövidült le az, hogy kötelező kör. A másik pedig azt kérdezi, hogy nem ért hozzá ugyan, de nem lehet-e valami kapcsolatban a repüléssel? Hogy mondjuk volt egy kötelező kör, amit a repülőnek meg kellett tennie, mielőtt elindult volna.
Nem, hiszem.
Hogy kiderüljön, hogy rendben van. Van egyébként egy ilyen üdvözlés a repülőknél, hogy tesznek egy kört.
Aha.
De az egy olyan hasonló tiszteletkör, mint amit a sportokban
csinál. Az már annak a mintája.
És szerintem abban a kötelező, az nincs benne, az tiszteletkör, vagy üdvözlőkör, vagy ilyesmi. Igen.
Tehát nem értünk egyet Marival, hát ez az igazság.
Igen, és ugyanehhez szól hozzá Zöldi Misi, így írta alá, hogy a megtette a kötelező kört kifejezés magyarázatához hiányzott egy további lépés, az ugyanis, hogy eredetileg kötelező tiszteletkörökről, körről lehetett szó, és ez rövidült le. Tehát ez ugyanaz, mint Marinak a második típje volt.
Igen, de hogy folytatja a zöldi misény, és csak meg?
A kifejezés pedig az újkori sporteseményeken megjelenő autoritások előtti kötelező tisztelgésre vonatkozott, aminek aztán semmi köze nem volt ahhoz, hogy utána mi történt a pályán.
Aha, tehát szerinte ez a tényleges sportesemény előtt történt. Ahogy bejöttek a stadionba, futottak egy tiszteletkört.
Igen, és hát, az a gyanúja, hogy ez valami újkori eredetű dolog, de nem tudja biztosan, de úgy ő neki nincs tudomás arról, hogy ez korábban az ókorban létezett volna. Ilyen
jó,
szokás.
És ugye, mert mások azt mondták, hogy mikor vége lett, akkor a győztes hát körbe szaladt és integetett győzelmi mámorával.
Jó, de az alapötlet ugyanaz, hogy azért mondjuk, hogy lefutja a kötelező köröket, mert a kötelező tiszteletkör volt eredetileg a teljesebb kifejezés. Jó. Én ezt nem tudom ellenőrizni, ezt szerintem hagyjuk továbbra is a levegőben, és haladjunk tovább, de nem annyira nagyon lényeges szerintem. Még egyet mond Zöldi Misi, egy második megjegyzése van ugyanehhez az adáshoz, amelyben arról beszéltünk, hogy megakadályozta, hogy meg ne égjen, ugye, hogy érdekes módon ott van az a ne,
igen.
Holott ha azt mondanánk, hogy megakadályozta, hogy megégjen, az igen. Ugyanezt jelenteni. Miért van ott az a ne, mégis néha?
Igen.
Ő azt mondja, szerinte itt és más hasonló esetben, például meg ne szökjön, meg ne hajjon, stb. A ne szócska tulajdonképpen a nehogy analógiásan rövidült alakja, és így már van értelme, pontosabban egyértelmű jelentés a mondatnak. Bocsánat. Megakadályozta, hogy nehogy leégjen, tehát ő erre gondol.
Jó,
és hogy ebből...
Bocsánat, a mondatnak amúgy is van értelme, hát ebből
szerintem
úgy
tűnik, is.
Mintha ő azt akarna mondani, hogy a megakadályozta, hogy meg ne égjen, ugyanak nincs értelme. Hát hogy ne
nem, ő úgy ért, hogy kétértelmű, hogy megakadályozta, hogy de ne nem. Égjen meg, de tehát nem. Hogy magyarul elintézte, hogy elégjen.
De nem.
Szerintem nem. Ezt csak abban az értelemben használják, hogy amikor nem akarja az illető, hogy megégjen.
Igen, igen.
Jó, én nem értem, hogy a nehogy az miért magyarázza ezt meg, mert ha azt mondom, hogy megakadályozta, hogy nehogy megégjen, az ugyanilyen furcsa szerintem, ugyanígy egyel több tagadást tartalmaz, mint kellene, hiszen ez is azt akarná jelenteni, hogy elintézte, igen. Hogy ne történjen meg az, hogy
érdekes megégjen. Ötlet, de elvetjük. Igen.
Jó, hát akkor menjünk újabb kérdésekre, amik azóta érkeztek. Itt van például Kassa Pál kérdése. A maszek szót állítólag Kellér Dezső találta ki a magánszektor rövidítésével. Én is ezt hallottam. Kérdésem, hogy jelenkorunkban beazonosíthatók-e ilyen új szó kitalálók?
Hát ez nagyon nehéz. Többnyire ugye ezek azért humorosan szoktak indulni, mint ahogy Kellér is, hát egy konferencié volt a kabaréban, vagy a Vidám színpadon, és mint ilyen dobta be ezt a közszolgálatot, tehát lehet, hogy ma is nem vannak.
Lehet, hogy vannak, és lehet, hogy csak később derülnek ki, ugye? Tehát a fene tudja, hogy én például úgy képzelem, hogy a panamázik, mint általános ige, az eredetileg egyáltalán nem volt ilyen általános jelentés, senki nem gondolta, hogy ebből valami ilyen elterjedt ige lesz.
Igen.
És hát lehet, hogy valami ilyesmi, ilyen borkaizikféle, igen, az majd egyszer valamikor általános értelművé válik.
Igen,
de
igen,
ezt
igen.
Most nem lehet ebben a pillanatban megállapítani.
Jó, ráadásul itt a Kellér, mikor a magánszektorból azt talált ki, hogy ma szeg, akkor ő egy szándékos gesztussal alkotott egy szót, és nem arról van szó, az, mint a Panama esetében, hogy elkezdte másképp, vagy általánosabban használni a szót, hanem hát úgy
jó, csinált. Jó, egy teljesen új alkotás.
Csinált igen. Egyet, igen, igen, igen. Hát nem tudom. Néha talán gyártók, vagy termékforgalmazók találnak ki szavakat, mint mondjuk a ropi, ugye egy ilyen kis sóspálcikát elneveztek így, és akkor hát így forgalmazták. Mondjuk, talán valamennyi, ugye ropogós, vagy ropogtatni valóból.
Jó, én most így nem tudok példát mondani arra, nem, hogy valamelyik szellemes újságíró, vagy humorista egyes ilyen új igen. Alkotása
igen.
Elterjedt
de ha
volna.
De tud, akkor várjuk
érdeklődéssel. Persze, lehet, hogy van igen. Ilyen, ki tudja.
Igen.
Jó, egy következő kérdése van szintén Kaszapának, de erről szerintem már beszéltünk, és nem hiszem, hogy hozzá tudunk sokat tenni. Nehézségeink vannak a megszólítással és a köszönéssel. Miért kell szegény gyerekeknek csókolommal köszönni a felnőtteknek? Az uram asszonyom még megy, de nálunk a Frau Schmidtre, illetve az angol Mrs. Smithre, miért nincs Kovácsné asszony, mikor Kovács úr van? Ezt így már egyszer erről beszéltünk, igen. És nem tudunk.
Nem tudjuk.
Sajnálatos, de nem tudunk rá megoldást.
Igen.
Tehát valóban teljesen semleges a Kovács úr, és a Kovácsné asszony nem semleges, és nem tudjuk, hogy miért, igen. És nem ötletünk sincs, hogy most hiába állnánk elő egy másik megoldással, aznak semmi hatása nem lenne.
Jó, az, hogy
érdekes, hogy miért alakult így.
Hogy hát, így akkor. Fogalmaz, hogy miért kell szegény gyerekeknek csókolommal köszönni, nem látom, hogy ez olyan nagy tehertétel volna a gyerekeknek, hogy csókolommal kell köszönni. Hát egyszer ez a szokás. Hát, ők már nem gondolnak arra, hogy csókolják valóban, hát ez réges-rég elhomályosult. Nem, hát ez olyan, mint a kegyelmed.
Hát először soha nem jelentette azt, hogy meg kéne csókolniuk, mert a kezi csókolónak a lerövidülése, tehát igen. Azért sose azt jelentette, igen. Hogy én konkrétan igen. Arcon csókolom, igen. Vagy ilyesmi. De a másik az, hogy ez egy ősrégi probléma, vagy dilemma, vagy vita, hogy amikor elterjedté válik egy kifejezés, akkor annak az eredeti értelme az vajon, hát mennyire zavarhatja az embert, mennyire kell azzal számolni, mennyire lehet. Ugye van olyan is, hogy indexre próbálnak rakni kifejezéseket, vagy letiltani, mert az eredeti jelentésük valahogy, hát olyan, most a hirtelen a cigány útra megy jut eszembe, tehát vannak olyan cigány jogvédő, vagy nem tudom milyen emberek, akik azt gondolják, hogy nem kéne használni ezt a cigány útra megy, mert ez eredetileg ugyanúgy azt jelentette, hogy nem a maga normális útján,
igen, igen.
És valóban azért használtak ezt a kifejezést, mert a cigány az valahogy kilóg a sorból.
Igen, igen.
Mint
igen.
Ahogy zsidólap van a kártyában, igen. Amikor fordítva van benne egy lap.
Igen, igen.
De én azt gondolom, hogy azért nem kéne ezeket használni, mert akkor jobban terjed az az előítélet, hogy a cigányok kilógnak a sorból.
Nem.
Szerintem a nyelvhasználat ilyen értelme nem befolyásolja a gondolkodást.
Nem,
és valami. Az, hogy létezik egy ilyen kifejezés, hogy cigány útra megy, és attól, hogy az emberek ezt használják, nem lesznek szerintem rasszistábbak.
Nem.
Én ebben nem hiszek.
Nem, egyetértek vele.
De komoly tudósok nem. Is vannak, akik azt állítják, nem. Hogy bizony valahogy ez befészkeli magát.
Sőt,
a gondolatait.
Megmondom őszintén, az, hogy erre állandóan fölhívják az ember figyelmét, azzal az ellenkező hatást éri el, hiszen az emberek ezzel röhögcsélni. Ja, tényleg a cigányok, azok sose azon az úton mennek, ahol kell. Szóval, érted, egy ártatlan szólásból egyszer csak egy rasszizmus. Dzsint eresztenek ki a palackból.
Igen, meg hát ráadásul egyáltalán nem a rasszisták szóhasználatára jellemző, ugye én azt gondolom, az a teszt, ugye, tehát, hogy gyűlölettel szokták mondani, akkor azt mondja az ember, hogy akkor nem mond az ember ilyet, de hát ez nem olyan.
Nem.
Na most a csókolom, nem akartam idehozni ezt a PC dolgot, de a csókolom az egy egész picit ilyen, tehát, hogy aki ebbe belelátja azt, én szerintem normális ember ebben nem látja
nem
bele azt,
szabad.
Hogy bármiféle csókról lenne szó,
igen.
Hanem mindenki tudja, hogy ez egy állandósult kifejezés. Egyébként én sem nagyon szerettem, és én is általában már gyerekkoromban is feltűnést keltettem azzal, hogy nem használtam, hanem jó napot kívánokat köszöntem mondjuk a pajtársaim szüleinek, és néha rossz néven is vették.
Már akkor is ilyen pimasz kisfiú volt.
Hát igen, akkor is kilógtam a sorból, ahogy mondani szokták.
Nem de szabad a nyelv, nem szabad, hogy mondjam.
Ugye nem kell az eredeti értelmét ilyen komolyan
nem. Ez olyan, mint hogyha takarításkor elkezdenéd a parkettát is felszedni. Érted? És alá nézni. Hiszen ha önözve beszélsz udvariasan valakihez, akkor is azt mondod, lásd a következő oldalon. Vagy ha lásd, az egy tegező forma. És akkor azt lehet mondani, hogy hát az hogy jön ide, amikor én nem tegezem.
Milyen udvariatlanság.
Ez marhaság.
Nem szabad ennyire az eredetét figyelni.
Na.
Jó, akkor most kell tartanunk egy rövid szünetet, amit mindig szoktunk a műsor felénél, de utána azonnal jövünk vissza. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Itt vagyunk megint, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
És folytatjuk a hallgatói kérdésekkel. Hornis Bálint Péter kérdezi tőlünk, a helységnevek iképzővel való ellátása kapcsán merült fel bennem egy probléma. Ha a képzendő szó mással hangzóra, vagy az ihangtól eltérő magánhangzóra végződik, akkor nincs semmi probléma. Pest, pesti, zala, zalai, és ha íre végződnek, akkor mintha nem lenne ilyen egyszerű. Ugye ez pont a múltkori, vagy egy korábbi műsorunkban volt, ugye beszéltünk erről, hogy a Helsinki.
És a havai i.
Hogy nem szoktunk ilyenkor még egy itt oda tenni, nem. De nem csak helyesírási kérdés, vagy beszédben sem.
Így van, igen.
Az akadémiai helyesírás értelmében ilyenkor a képzőt nem írjuk oda, csupán kisbetűvel írjuk a szót. Például Balatonalmádi, ha kisbetűvel írjuk, akkor melléknév Helsinki szintén kisbetűvel írva, azt jelenti, hogy oda valósi. A helyesírás csak azért hozom szóba, mert az érdekel, hogy valóban van-e a magyarban egy ilyen tendencia, hogy lekopik a képző.
Nincs ilyen.
Az én nyelvérzékemnek ez az alak nem igazán tetszik. Ismerek olyat, aki a helyesírásnak megfelelő alakot használja szóban, nekem viszont természetesebben hangzik két i hanggal ejtve, amiket vagy egy j hanggal, vagy mintha egy gégezárral választanék el. Érdekelne, hogy mi a véleményük erről a jelenségről, esetleg szóban önök milyen alakot használnának, figyeltek már meg élő beszédben. Ez hát a múltkori műsorban, tehát tényleg beszéltünk arról, hogy mi sem használunk két i-t.
Én nem.
Ugye?
Én nem.
És egy Helsinki ismerősöm mesélte, én ez nekem igen, teljesen. Természetesen még csak meg se akadok.
A Fidzsi szigeteken ez és ez történt, és az egész Fidzsi lakosság felháborodottan vette tudomásul. És nem a Fidzsi-i lakosság. Nem, persze, és Ercsi önkormányzat.
Na most ő azt mondja, én elhiszem neki, hogy neki az a természetesebb, hogy Helsinki-i, ugye hát, azt mondja, hogy vagy J-t rak bele, Helsinki-i, vagy gégezárral, csak mondom a hallgatóknak, hogy az hogy néz neki a gégezárral, Helsinki-i. Tehát mintha ott megállnék és újraindítanám.
Igen.
Én nekem mind a kettő furcsa.
Ő ezzel kisebbségben van, ha így mondja.
Lehet, biztos vannak ilyen magyar beszélők, igen. De én ezen fölkapnám a fejem, nekem ez szokatlan lenne.
Igen.
Ő meg azon kapja fel a fejét, amikor mi Ercsi, mi van ott, cukorgyár vagy?
Igen, vagy volt régen minden esetre, valóban.
De máji téglagyár.
Máji téglagyár, igen, amely nem májban, hanem máiban működik.
Valóban. És a cserdi polgármester, akiről sokat beszélnek manapság, és az is, hogy cserdinek hívják a községet.
Tényleg, igen. Azt úgy fogalmaz, ezt meg kell mondanom, nem szakszerű, de semmi baj, hát ha nem szakember, azt írja, hogy van-e a magyarban egy ilyen tendencia, hogy lekopik a képző. Nincs ilyen tendencia, mert ez nem egy tendencia, ez egy szabály a magyarban, legalábbis a többségi magyarban, amit én is, meg te is használunk, meg a legtöbb ember,
jó, de
hogy nem
kérdezi,
lekopik a képző, hanem nem tesszük ki.
Hogy nem tesszük ki, de hogy azt kérdezi szerintem, hogy ki régebben kitették-e, tehát hogy régebben úgy ejtették-e általánosan, hogy Helsinki-i, és ez újabban egyszerűsödött le, de nem, szerintem nem.
Nem.
Én abból gondolom, hogy nem, mert tehát elég sok ilyen nyelvtankönyvet ismerek, már úgy értem a magyar nyelvrendszerről szóló könyvet, és ilyet még régebbiekben sem láttam sehol. Nagyon idegen lenne a magyartól ez a két egymás utáni i, nem? Hát legfeljebb akkor van, amikor ott mondjuk egy igekötő találkozik egy i kezdetű igével.
Kiindul.
De amúgy ez nagyon idegen a magyar nyelvtől, nem szoktak két.
Hát jó, valakinek több bilije van, és akkor azok az ő bilié.
De hát szerintem a magyarok kerüljük. Azt mondanák, hogy biliei.
Pontosan
szerintem.
Ezt akarom mondani, hogy ezt kerüljük. Igen.
Jó, meg persze van az ig rag, ami annyira szervetlen rag, olyan, mint egy névutó tulajdonképpen.
A buliig még találkozunk,
ilyen természetesen van.
Persze. Igen. Tehát nem.
Jó, Kis Ádám, nagyon egyszerű kérdés. Azt mondja, van Villonnak ugye az a híres négy soros, a Je suis François, dont il me poise, ugye, hogy van a magyar fordítása?
Hát, francia vagyok, és ez...
De nem, maga a négy soros, nem tudod fejből?
Nem tudom fejből. Francia vagyok, és ez elég baj nekem. Ugye valami ilyesmit jelent ez?
A legtöbb fordító így kezdi, francia vagyok. Ez korrekt, mondja Kisállám, de figyelmen kívül hagyják, hogy a François szó nem csak azt jelenti, és nem, vagy nem azt jelenti, hogy francia, hanem azt is, hogy Ferenc, ugye? Mert François Villon, így ez volt a neve.
Ez volt
hát
a
ez
neve.
Egy szóvic volt.
Igen.
És ez volt Villon keresztneve. Egyedül Mészöly Dezső bácsinak az egyik fordítása kezdődik így. Francnak születtem, megbántam nagyon.
Jó, de hát az a baj, hogy teljesen félreérthető. érezhető, mert...
Ő azt írja, azt hiszi, ez a megoldás tökéletes, mert a franc-magyarul is lehet akár francia, akár ferenc, én ezt tagadom.
Hát ez
a
nem.
Mai nyelvben a franc már nem jelenti azt, hogy francia.
Hát ráadásul a francnak születtem, az azt jelenti, hogy mi a fenének születtem meg, ami Villonnak a keserű iróniájával tökéletesen összefüggene. Hát
igen,
nem,
francnak
születtem, megbántam nagyon, hát hiszen végül felakasztották, úgyhogy...
Igen, tehát lehet, hogy ez egy nagyon találó fordítás, de nem azért, mert megoldja ezt a problémát az eredeti szóvicnek. Ugye, jó, hát lehet persze azt csinálni, hogy az eredeti szóvicet egy másik szóviccel helyettesíti a fordító. Most az jutott eszembe, hogy ezt a kérdést valószínűleg azzal kapcsolatban teszi fel Kisán, amikor a nemzetiség nevekről beszéltünk, talán erről jutott eszébe, mert ugye francia is egy érdekes, akkor említettük is talán, egy érdekes szó, mert annak az országot kéne jelentenie.
Elutazott Franciába.
Ez lenne etimológiailag megfelelő.
Igen. Igen.
És mégis a francia lett a melléknév, és hozzárakjuk az országot.
Igen.
Hogy a...
Igen.
Jó. Hát igazad, annyit...
Bocsánat, ez olyan, mint azt mondanám, hogy egy Anglia ember, ugye? És Anglia országnak hívnánk, és egy francia ember, és francia országnak hívjuk. Érdekes valóban.
Jó, tehát annyit tennék hozzá, amit Kisenem ír, hogy valóban szóvic volt ez akkor, amikor Villon írta. Mert a François, mint francia, és mint Ferenc keresztnév egybeesett.
Ma már
de
nem.
Ez ma már nem így van. Úgyhogy tulajdonképpen ma már egy francia, amikor egy francia olyan nyelvű is, amikor Villont olvasva idézi, már nem biztos, hogy beugri neki, hogy ez egy szóvic, ugye, mert kell tudni azt, hogy ez az oa, ez e a mai franciában, tehát a francia az nem François, hanem français, és ez annyira így van, hogy abban a sorban a dont-il me poise sem így hangzik már, hogy poise ugye nyomja a súly, hanem peznek, ugyanemiatt a szabály miatt. Tehát
maga a francia
volt
nyelv...
valaha, de már ma franciául se szóvic, ezt
akarom. Tehát maga a francia nyelv is széthordta a kettőt, ugye, és másképpen hangzik. De hát ezzel nem nagyon lehet mit csinálni, kétségtelenül érdekes rá, hogy a francia az a melléknév kéne, hogy legyen ehelyett, bocsánat, az országnév kéne, hogy legyen, ehelyett a melléknév.
És valaha valószínűleg így is volt, hiszen különben nem lenne ez a magyar szó, hogy franc,
igen.
Ami ma már ugye nem jelenti ilyen franciával kapcsolatos, de hát tudjuk, hogy az a szifilisznek volt a neve, franc kór, vagy ilyesmi.
Igen.
És akkor abban az időben még a franc az azt jelentette, hogy francia.
Igen.
Jó. Vadász András azt mondja, azt mondják, ezt gondolom nekünk címzi, vagy csak általában mondja,
igen.
Azt mondják, hogy nem kell logikát keresni a nyelvben, hiszen azt nem az iskolában, hanem a családban sajátítjuk el. Ez igaz, de angoltanárként mégis gyakran kérdezik a diákjaim, miért van ez így és így? Ilyenkor mégiscsak a logikára kell támaszkodnom, és igyekszem észérvekkel megmagyarázni az adott nyelvi jelenséget. A logikus gondolkodás kizárásával csak annyit tudnék mondani, így van és kész. Fogadd el, magold be.
Hát pedig ez van. Ő itt csúsztat valamit, mert a logika az nem azonos az analógiával. Tehát amit ő logikus gondolkodásnak nevez, az valójában analogikus gondolkodás. Hát mondok egy példát. Angolul az, hogy két alma, azt nem úgy mondjuk, hogy két alma, hanem két almák. Two apples. Na most egy gyerek azt mondja neki, hogy négy alma angolul, és azt mondja, hogy four apple. Elfelejti a többes számot a végéről. Erre a tanár úr nagyon helyesen azt mondja, de hát édesfiam, logikus, hogyha két alma az többes számba van, akkor már négy alma is legyen többes számba. Ez azonban nem logika, hanem analógia. Ugyanis, ha logika volna, akkor magyarul is ugyanígy kéne lenni, mert logika csak egyféle van. A logika az logika. És hogyha a logika azt mondja, hogy ha valamiből több van, akkor többes számba kell tenni, akkor a magyar nem logikus. Tehát azt nem lehet, hogy mind a kettő neki működjön. Azt lehet mondani, hogy lefektet valamilyen premisszát, ami az adott nyelvben önkényesen el van döntve, hogy az angolban többes számot teszünk, hogy a magyarban egyes számot teszünk, és onnantól kezdve, mint egy megtekert kurblival, a nyelvtan megy előre, de hát ezt analógiának hívjuk.
Jó, de hát van itt más probléma is egyébként, mert amikor ő azt mondja, hogy ő tanárként észérvekre támaszkodva próbálja megmagyarázni az adott nyelvi jelenséget, szerintem az, azzal nincs igazán baj, hogyha az észérveket itt is ilyen analógiás értelemben veszük. Tehát szerintem az egy nagyon korrekt észérv, hogy kisfiam azért mondjuk így angolul, mert azt a másik dolgot is hasonlóképpen mondjuk, mint ahogy mondtad most a négy almát, azért tesszük több eszembe, mert általában a főneveket több eszembe tesszük. Tehát lehet észérvekkel magyarázni, de tudnunk kell, hogy minden természetes nyelvnek egy jelentős része az egyszerűen a hagyomány miatt véletlen események következtében alakult úgy, ahogy alakult, többek közt azért, mert valami megváltozott közben, úgy értem, nyelvi változás történt meg, és nem lehet az oksa, tehát tulajdonképpen az igazi magyarázat csak az rá, hogyha elmondjuk, hogy hogy alakult ki, és akkor tényleg úgy meg lehet érteni. Egyébként a 19. században ez volt az uralkodó nézet, hogy nyelvi jelenségeket csak azzal lehet magyarázni, hogy korábban hogy volt, és abból hogy alakult ki. Igen. És ebben tulajdonképpen van is valami, mert más logikus magyarázat általában
nincs. Na jó, csak az a baj, hogy az anyanyelvi beszélő meg nem tudja a saját nyelvének a történetét hát, és kialakulását.
Sőt, az iskolában sem érdemes úgy tanítani egy nyelvet, hogy kisfiam, ez azért van így, mert mondjuk elmondom neki franciául így van, és ez azért van így, mert latinul úgy volt, és a kettő között ilyen változás. Ez nem egy célszerű nyelvtanulási módszer, ilyet legfeljebb anekdótaként lehet elmondani. De én azt mondom a tanár úrnak, hogyha ő ezt úgy érzi, hogy észérvekkel próbál megmagyarázni jelenségeket, azzal szerintem nincsen probléma, hogyha egyszer a nyelvnek a belső logikát, tehát nem az abszolút logikára gondol, amiről te beszélsz, hogy ha egyszer több van belőle, muszáj több eszámnak lenni, hiszen tudjuk, hogy ilyen értelemben nincs logika. De belső logika igenis lehet, az, amit te analógiának hívtál, hogy egy csomószor lehet bizony érteni, hogy miért van úgy, de csak akkor, hogyha a belső rendszert megnézzük, hogy azon belül mi magyarázza.
Jó, meg kell, hogy mondjam, hogy minden nyelvben vannak ráadásul rendhagyóságok.
Még vannak kivételek is ezen túl, igen. Persze, igen. Jó, de hát mondjuk azt, hogy az angolban a more than one után miért kell egyes számot használni, ezt csak kivételként lehetsz. Ugye a more than one azt jelenti, hogy több, mint egy.
Igen.
Azon az alapon, amit te mondtál, abban a logikával, hogyha többről van szó, akkor többes számot.
Igen.
Utána a more than one után többes számnak kellene jönnie.
De nem.
De nem.
Jó, hát mert a one olyan közel van, hozzá, more than hát one book.
Lehet ezt észérvekkel magyarázni? Igen, lehet azt mondani, hogy igen, mert az angolban ez úgy kell elképzelni, hogy először is van a one book, egy könyv,
igen.
És ennél többre gondolunk.
Igen.
Hát,
jó, persze. Igen,
ez egy kivétel, én azt mondanám, vagy legalábbis olyan furcsaság, amit szerintem minden nyelvtanulnak úgy kell megtanulni. Na igen, ez egyébként a hallgatón kérdésével nekem ez a másik problémám. Úgy kezdi ugyanis. Azt mondják, hogy nem kell logikát keresni a nyelvben, hiszen azt nem az iskolában, hanem a családban sajátítjuk el. Itt e között én nem látok ilyen összefüggést. Hát nem azért nincs logika a nyelvben, mert nem az iskolában tanítjuk, sajátítjuk el,
igen.
Mert ha ott sajátítjuk el, attól se lesz benne több logika.
Nem. Ráadásul egy csomó dolgot a családban sajátítunk el, amiben van logika.
Igen,
a mindennapi életben. Valóban ezzel vigyázni kell. Azzal megint baj van, az angolban egy olyan szó, hogy every, ami azt jelenti, hogy minden. És az is, ugye csak többes számú dolgokra használjuk, de csak egyes számba lehet tenni. Every book, minden könyv, holott nyilvánvalóan több könyvről van szó. Ezt ilyenkor hát sajnos nem lehet mit csinálni. Azt, amit ő mond, így van, és kész, fogadd el, magold be. És aztán valóban vannak hatalmas tömbök, mint mondjuk a számok, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 41, 1005, akármi, ami után többes számot kell.
Hát meg az összes olyan, ami nem konkrét szám, hanem sok, stb. Tehát az angolban rendszeresen az van, hogyha nem egyre utalok, akkor többes számot kell használni. És akkor ott van a more than one, ez volt az én példám, és az every a te példád.
Igen.
Aminél bukik a dolog.
Igen. Jó, tehát az, hogy nem kell logikát keresni a nyelvben, azt valószínűleg ő másképp érti, mint ahogy hát mi nyelvészek szoktuk érteni. Mert ő logikán valóban ezt az analógiát érti, hogyha egyszer ez így volt, akkor az is úgy kell, hogy legyen. Igen.
Jó. Angéla nevű hallgatónk azt mondja, mit szólsz a következő nyelvi, valamelyikünk közírja ezt.
Igen, én nekem régi ismerősöm, igen.
Mit szólsz a következő nyelvi fejleményhez? Idézet 1, az egyéb jelek szerint nem tanulatlan, olvasó leveléből. nem nagyon van időm, révén, hogy a lap célközönségébe tartozom. Tehát még egyszer.
Mert ő egy újságnál volt szerkesztő, és ott kapta ezt a levelet.
Nem nagyon van időm, révén, hogy a lap célközönségébe tartozom.
Nagyon furcsa. Nagyon ugye, furcsa. Mert mi itt azt mondanánk, hogy lévén. De az illető azt írta, hogy révén.
Amikor pár hete ugyanezt olvastam a frissen megválasztott rendőrfőnök nyilatkozatában, valami effélét, számomra ez a feladat nagy kihívást jelent, révén, hogy munkaszerető ember vagyok, egyszerűen csak lehülyéztem magamban, de a fordulat úgy látszik ragályos.
Ennyi, Angéla, egy rendőrfőnököt nem szabad lehülyézni.
Azt kérdezi, megneveznéd ezt a jelenséget? Vagyis a célközönség tagja lévén helyett, lévén, hogy a célközönség tagja vagyok, majd ehelyett révén, hogy a célközönség tagja vagyok. Semmi másért nem kérdezem, csupán mert érdekel. Hát...
Nagyon érdekes.
Érdekes, de választ erre nem lehet adni. Hát összekeveredik nyilván a révén névutóval, de nehéz igen. megmagyarázni, miért keveredik igen. össze, hiszen igen. a névutónak... Hát talán... De hát egyrészt a névutó egy kicsit mást jelent, mert ez azt jelenti, hogy azáltal, annak köszönhetően.
Hát jó, igen, annak révén.
Most azt akartam mondani, hogy a pozíciója is más, de ez nem teljesen igaz, hiszen sokszor áll a lévén is a szó után,
igen,
ahol,
igen.
Ahol egy névutó szokott lenni,
igen,
ugye?
Igen, igen.
Tehát
igen.
elfoglalt orvos lévén.
Ezt ő maga is írja, a célközönség ja, tagja lévén, nekem
ja,
nincs.
Mint átmeneti, igen, átmeneti
igen,
lépés.
Igen, igen. igen. Nagyon érdekes.
Igen, de ott a révént ebben hasonló értelemben nem használhatnánk. Nem, tehát ez nem.
Mert most hangtanilag persze már az ókor óta közismert, a L és a R, tehát L és R hangok egymással való könnyű felcserélése, hiszen ők édes nővérek a hangtan területén, úgy hívják őket, hogy likvidák, vagy folyékony hangok, ugye a gyerekek is nagyon könnyen kevelik,
és számtalan
reflektor, és így tovább.
Számtalan nyelvben van részben ilyen változás, hogy az egyikből a másik lesz, hogy fordítva, igen, és számtalan igen. nyelvben van olyan is, hogy nem is különböztetik meg, tehát a kettő az nagyjából felcserélhető egymásra.
Így van. Itt azonban, tehát ez, hogy így mondjam, csak a
de a magyarban ez nem szokásos.
Az alapot adja meg igen. ahhoz, hogy ez bekövetkezzen. Az elégséges hát feltétele az a mondattannak az átbillenése valóban. Nagyon na most annak révén, hogy azáltal, hogy annak köszönhetően,
igen,
hogy.
Igen, igen. Én még azt is megkockáztatnám, de lehet, hogy ezt ezért le fogsz torkolni, hogy ez tulajdonképpen egyfajta népetimológia. Néha szoktuk a műsorban ezt a szót használni, de ritkán, ugye? Igen. Népetimológia azt jelenti, hogy a beszélő közösség egy kicsit eltorzít egy szót azért, hogy jobban hasonlítson értelmes szavakhoz.
Igen.
Hogy hát, ha úgy több értelme van, és ezt néha egész megdöbbentő módon úgy teszi, hogy valójában egy egész más értelmű szóra cseréli ki, csak azért, hogy jobban hasonlítson
igen.
egy értelmes szóra.
Igen.
És hogy nem arról van ez szó, hogy a lévén, ugye az eredetileg egy ige alak, a lesz igének egy határozó ige neve, de nagyon régies. Ugye már a léve se nagyon használatos, de a lévén, ez az ennes, hát ez már teljesen
és nem nagyon kihalt. Jelent semmit.
Hát nem nagyon jelent semmit, hát ugye mi még talán használjuk még abban a jelentésében is, amikor ugye erről az egyik műsorban beszéltünk is, hogy nem is kötőszóként használjuk, hanem tényleg igenévként, már kissé hajlott korú lévén nehezen mennek nekem ezek a dolgok.
Igen, igen.
De azt is tudjuk, hogy ma már nagyon sokan ahogy használják, mint a kötőszó lenne lévén, vagy nem is tudom milyen szófaj.
Igen.
Lévén, hogy némileg hajlott korú, stb.
Igen. Igen.
De az értelme az, hogy ez egy, a lesz igének egy alakja, ez szerintem sokak számára már egyáltalán nem világos.
Igen.
És hogy nem arról van ez szó, hogy a révént viszont hallják, mint névutót, és tudják, hogy valami ilyesmit jelent, hogy annak köszönhetően.
Igen.
És akkor ez a népetimológiának lenne egy esete.
Igen. Igen.
Hogy egy magában értelmetlen szót egy kicsit átalakítunk úgy, hogy jobban hasonlítson értelmes szóra.
Igen. Igen.
Mondj egy jó példát a népetemológiára, mert közben végezzen gondolkoztam. Mi lenne egy frappáns példa erre?
Hát én azt hallottam, talán a Gárdonyi Géza írta, hogy a fotográf, aki annak idején járt faluról falura, igen, és az embereket fényképezte, az futógrófnak nevezték a falusiak, mert hogy nagyon gyorsan egyik faluból a másikba ment.
És annak van értelme.
És egy finom ember volt, nadrágos, városi ember volt, finom beszédű, és ezért futógrófnak hívták. Jött a fotográf.
Igen. Tehát a ugye a meghatározásom az volt, hogy eltorzítjuk az illető szót egy kicsit.
Igen.
Ez mondjuk elég rendes, durván el van torzítva, de hát, van olyan, hogy egész apró változtatásokat
de
tesznek.
De Gárdonyi fölismerte, és, tehát amikor a parancsok igen, mondták igen. neki, hogy itt járt a fotográf, ő rájött, hogy mi a...
Igen. És egy olyanra cserélik ki, ami jobban hasonlít értelmes szavakhoz, még akkor is, hogyha egyébként se nem gróf, se nem fut, de oké. Okay. Jó. Igen. Egy utolsó kérdésre talán van időnk. Juhász Dávid nevű hallgatónk azt mondja, azt szeretném kérdezni, hogy tud-e helyes lenni az a kérdés, hogy minek a szavak? Tehát még egyszer, minek a szavak?
Uh-huh.
Vagy mindenképpen kell a többeszám esetén valami ige is a mondatba, például ilyen, minek kellenek a szavak?
Nem, jó az, amit ő mond.
Hogy minek a szavak?
Igen, igen. Itt már minek a szavak, Laci?
Tényleg?
Hát nem.
Hát nem, nekem nem hangzik. Én Juhász Dávid oldalán állok, és nekem is megakadna ezen a olvasáskor a szemem.
Minek ez a cirkusz, Laci?
Az igen.
Ja, de az egyes szám. Aha, aha, aha. Minek ezek a botrányok, Laci, most már? Hát hagyjuk az egészet.
Nekem furcsa.
Nem?
Én úgy látom, hogy Juhász Dávid valami létező jelenségre tapintott rá, és nem is nagyon tudom most hirtelen megmagyarázni.
Tehát egyes számban nincs probléma.
Egyes számban minek nincs. Minek ez a cuci, de hát persze.
Minek,
hát.
Ez a minek ez az erőfeszítés.
Persze, persze, persze.
Aha. Igen, értem. De már minek a többes szám, minek a botrányok? Azzal nem
nekem
jutunk
ez
előre.
Nagyon furcsa.
Minek a kirúgások? Ha. Aha, nos, ha beteszed, hogy sok, minek a sok botrány?
Az persze jó, de tehát érdekes, ez azt mutatja, hogy formailag kell egyes számban lenni, nem,
nem
tartalmilag.
Értem. Aha, 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 minek a sok könny? Aha, de itt minek a könnyek?
Nekem nagyon furcsa.
Köszönöm.
Minek a könnyek, az nekem annyira költői, hogy még egy vers sorban is elakadnék rajta, és elgondolkoznék, hogy mit akar ezzel mondani.
Ha.
Nagyon érdekes észrevétel.
Ez igazi nyelvészet. Köszönjük.
Ez igazi nyelvészet, köszönjük. Annyira, hogy én nem is tudnék rá magyarázatot köszönjük. Adni külön. Illetve hát ugye arról van szó, hogy egyes számban megy, és hogy többes számban nem megy, abban sem vagyok teljesen biztos, hiszen valahol a hallgatónk ezt nyilván hallotta, és azért jutott eszébe. Általában az emberek nem szoktak csak úgy próbálkozni, igen, hogy ez megy, igen, meg igen, nem igen, megy, igen. Hanem valószínűleg hallotta, és...
Hát, vagy olvasta egy versben.
Vagy olvasta, és elakadt, fölkapta a fejét erre, és nagyon helyesen rögtön az internethez fordult, és a Szószátjár Facebook oldalán írt nekünk egy üzenetet.
Az éter de... hullámain szólítom fel Juhász Dávidot, hogy legyen szíves pótolja ezt, és
hogy
mondja meg, hogy hol
igen.
találkozott.
Mert ezek szerint mégiscsak létezik, tehát mi hiába húzzuk itt az orrunkat, igen. hogy nekünk ez nem hangzik jól, ezek szerint van ilyen, az is lehet, hogy van ilyen nyelvváltozat, ki tudja.
Jó. Na most persze, ha egyszer van, az még nem adat, lehet nyelvotlás is, várjuk meg, hogy mások mit mondanak. Van-e ilyenre példa tényleg, hogy hát igen, minek az óvintézkedések a vége? Úgyis az lesz, hogy stb.
Na Ádám, minek a szavak, mikor már rég lejárt az időnk? Szerintem búcsúzunk el. Én Kálmán László voltam.
Én Nádasdi Ádám vagyok.
És viszont hallásra.